Kedves hallgatóink, Sisáné Kispál Andrea tanúságtételének második része következik.
Egészségesen nőtt fel a kislányatok?
Nem. Amikor megszületett, akkor a korának, tehát a 28. hétnek megfelelő apgár értékei voltak, viszont egyhetesen agyvérzést kapott. Ráadásul ugye úgy volt, hogy minden rendben van, majd utoléri a többieket, és 7 hónapos elmúlt, amikor így beszéltük Attilával, hogy valami nem stimmel. Mindig mondták, hogy ne hasonlítsuk a nagylányunkhoz, persze rendben. De valahogy hazajöttünk az egyik istentiszteletről, és úgy az volt bennünk, hogy valami nem stimmel. Következő héten találkoztam egy ismerőssel, aki kérdezte, hogy hogy vagyunk. De mondom, figyelj, nem tudom. Járunk rendszeresen a koraszülött utógondozásokra, mindig azt mondják, hogy minden rendben, de hogy valami úgy érezzük, hogy nem stimmel. Kérdezte tőlünk, hogy elmennénk egy kivizsgálásra. Hát mondtuk, hogy hát persze. A kivizsgáláson nagyon-nagyon összeszidott bennünket a doktornő, hogy miért most jövünk, miért nem mentünk hamarabb, hogy képzeljük, stb. Hát úgy hirtelen nem tudtuk, hogy most mi van. Hát ott voltak a zárójelentések, a papírok, a vizsgálati eredmények, hogy mi rendszeresen jártunk, és kiderült ugye, hogy 7 hónapos koráig fogadják ott a babákat, mert hogy 7 hónapos koráig tudnak eredményt elérni, hogyha az agynak az egyik terület egyik része megsérül, akkor egy másik terület át tudja venni az irányítást. Mi már ilyen módon kicsúsztunk, de ennek ellenére ugye megkaptuk a gyakorlatokat, és akkor ugye próbáltuk ezt csinálni. De hát ugye ezen a vizsgálaton, amikor ott voltunk, ott mondta először a doktornő, hogy nagyon nagy agykárosodása van Kingának, nem fog tudni járni, és akkor emlékszem, összenéztünk Attilával, és akkor mondtuk, hogy hát téved a doktornő, hát eddig minden rendben volt. Mindig azt hallottuk, hogy majd utoléri a többieket, és akkor egy ilyen egyhetes kivizsgálásra kellett befeküdjünk a következő héten, és ott sajnos beigazolódott ez, hogy valóban nagy agykárosodása van, és hogy önálló életre nem lesz képes.
Ez hogy hatott rátok?
Elég mellbevágó volt, azt kell, hogy mondjam. Tehát az, hogy minden rendben van, és egy hét múlva pedig kiderül, hogy egy olyan gyermeke van az embernek, aki önálló életre nem lesz képes.
Hogy tudtátok ezt elfogadni? Mire gondoltatok? Milyen érzések támadtak a szívetekben Isten iránt?
Nem is tudom igazán. Nem értettem. Tehát azt mindenképp mondhatom, hogy nem értettem. Vád talán nem volt bennem. Tehát érdekes volt, mert amikor bekerültünk először az óvodába, ott szülőkkel, ahogy beszélgettünk, ott mindig azt mondták, hogy miért pont az ő gyerekük. Én gondolkodtam ezen a kérdésen, hogy könnyebb lenne, ha tudnám, hogy miért. Valahogy ez a kérdés soha nem merült fel bennem. Az első perctől kezdve bíztam abban, hogy Isten meggyógyítja őt. Valahogy inkább ebből az irányból közelítettük meg, hogy megengedte ugyan, de hogy meg fogja ő gyógyítani.
Mikor szembesültetek azzal, hogy valóban nem fog tudni járni?
Amikor egy gyerkőc először ugye megfordul egyik oldalára, megfordul másik oldalára, az még úgy talán egy-egy kicsit úgy volt, de igazándiból nem lehetett nála ilyen dolgokat tapasztalni. Elég gyorsan kiderült az, hogy valószínű, hogy az, amit a doktornő mondott, az valóban így lesz.
És most már felnőtt,
igen.
És bizonyára sok nehézségen mentetek keresztül. Volt, hogy ez próbára tette a hiteteket?
Én azt gondolom, hogy hitünket nem. Inkább az, hogy hogyan tovább. Tehát kiderült, hogy ő beteg, és akkor, hogy milyen fejlesztések, milyen orvoshoz kellene menni, vagy hogyan kellene tovább. Volt 3 módszer, és mindenki azt mondta, hogy ha a másikhoz megyünk, akkor ő nem foglalkozik vele. És akkor imádkoztunk, hogy akkor mit csináljunk. Józan parasztésszel mi, mint szülők, úgy gondoltuk, és azt raktuk így össze a fejünkben, hogy mindháromra szüksége lenne. Azt csináltuk, hogy egyik helyen sem beszéltünk a másik kettőről, hanem vittük mindenhová. 1,5 éves lehetett, apósom szervezett egy találkozót az egyik doktornővel, ő volt az, aki elmondta, hogy Magyarországon elég nagy probléma az, hogy ezek a szervezetek, ezek a kezelési módszerek egymás ellen vannak. Külföldön már tudják, hogy ez a 3 kiegészíti egymást. És például ez is egy ilyen dolog volt, hogy annyira fantasztikus volt az, hogy Isten tudott nekünk orvosi szempontból tudatlan szülőkhöz szólni és megmutatni azt, hogy ez a jó út, amit később egy orvos be is igazolt. És például nála volt az is, ugye a lányunknak ilyen hipotóm a nyaka, ami azt jelenti, hogy azok a babák, akik ilyen hipotóm nyakkal, hipotómiával születnek, például nem tudnak nyelni. A doktornő kérdezte, hogy hát ugye, hogy etetjük? És akkor kérdeztük, hogy hogy. És akkor mondta, hogy pépeset? És mondtuk, hogy hát nem, hát szendvicset. És akkor kérdezte a doktornő, hogy így elnyomnyogja? Mondtuk, hogy hát nem, hát harapja. És akkor Attila ugye önkéntelenül azt mondja, a doktornő, van nálunk szendvics, megmutassuk. Mondta a doktornő, hogy ő ezt tényleg szívesen megnézné. És annyira aranyos volt, így potyogtak a könnye, és azt mondta, hogy ő ilyet még nem látott. Azoknak a babáknak, akiknek hipotóm a nyakuk például, nem tudnak nyelni. Ők csak pépeset tudnak enni, és hogy Isten ebben is mennyire fantasztikus volt. De sok-sok minden, tehát 2 hónapos volt, amikor leállt a légzése. Az agykamrája folyamatosan növekedett. Ugye az agyvíz elvezető csatornát elzárta az agyvérzés, az agyvíz, ami ott összegyűlt, növelte az agynak a térfogatát, tehát vízfejű lett volna, hogyha nem megyünk el Pécsre, és nem ültetik be ezt a söntöt. És akkor imádkoztam, hogy Uram, csinálj valamit, kérlek, hát most akkor mi van már, most kezdünk jobban lenni, és akkor most itt van megint ez a dolog. És akkor mondta a doktornő, hogy gyakorlatilag ez most megint ott van, hogy élethalál. Tehát, hogy vagy sikerül a műtét, vagy nem, vagy túléli, vagy nem éli túl. És akkor egy ilyen augusztus 20-ai hosszú hétvége volt, és mondta a doktornő, hogy menjek haza, pihenjek, mert nagyon-nagyon nehéz út áll előttünk. Jött a férjem, értem, és mondta, hogy ő beszélni szeretne a doktornővel. Akkor mondta a doktornőnek, hogy doktornő, nem lesz szükség a kislányom megműtésére. És akkor mondta a doktornő, hogy de kedves apuka, hát itt vannak az eredmények, itt vannak a leletek. Azt mondja, nézze, fehéren, feketén kimutatható, hogy folyamatosan növekszik az agykamra, és hogyha nem műtik meg, hogyha nem ültetik be ezt a söntöt, akkor vízfejű lesz a kislány. És akkor mondta Attila, hogy a doktornő, értse meg, én imádkoztam, és Isten megmutatta nekem, hogy nem lesz szükség a műtétre. De apuka, én értem. Az orvos, meg ugye a hívő itt kicsit ellentétben állt egymással, és akkor mondta Attila, hogy doktornő, akkor rendben, elmehet Pécsre, de egyet kérek, hogy mielőtt megműtik, vizsgálják meg. Én, mint szülő, nem járulok hozzá ahhoz, hogy vizsgálat nélkül megműtsék. És tényleg így volt, elmentünk erre a 4 napra, egy konferencia volt, a gyülekezetnek egy hatalmas konferenciája, és azt mondta a férjem, hogy Andi, nem kell, hogy felgyere velem a színpadra, csak azt kérem tőled, hogy állj ott a sorok végén, és hallgasd, amit mondok. És kiállt 400 ember elé, és azt mondta, hogy én nem azt kérem tőletek, hogy azért imádkozzatok, hogy Isten gyógyítsa meg Kingát, hanem kezdjetek el hálát adni azért, hogy meggyógyította, és nem lesz szükség erre a műtétre. Hát ott hátul csak potyogtak a könnyeim, nem tudtam egy szót, nem tudtam szólni, semmit nem tudtam, csak hallottam, és mondtam, hogy ó, Uram, de jó lenne, ha így lenne, mert én bennem nem fogalmazódott meg ez a hit. Visszamentünk ugye a konferenciáról, elindultunk Pécsre, hogy ugye ott meg kell műteni, és addig én ugye egy nap csak 2-szer szoptathattam, mert ugye annyira gyenge volt a szervezete, hogy azt mondták, hogy ha minden etetéskor szoptatnám, akkor lehet, hogy abba belehalna. Elindultunk Pécsre, beültünk a mentőbe, egyszer csak megállt a mentő, és mondta ez a nővér, aki ugye előtte a fényképet is csinálta velem, hogy etessen meg. Megetettem, megszoptattam. Nem sokkal később, nem telt el egy fél óra, megint megállt a mentő, mondta megint a nővér, hogy megint etessen meg. Megint megetettem. És ez így ment, de sokszor, és akkor már a második, harmadik után, mert a kettő az még oké, ugye eddig is így volt, kérdeztem a nővért, mondom, nem lesz ebből baj, mondom, eddig csak 2-szer etethettem meg. Ami eddig volt, azzal én ne foglalkozzak, nyugodjak meg, nyugodtan csináljam. Jó. Nagyon sokszor, nem tudom, vagy 5 vagy 6 alkalommal megállt a mentő, mindig megetettem, Kinga mindig evett, odaértünk, bevették, mondták, hogy majd 2 óra múlva kell, hogy visszamenjek. Így is volt. Az első etetéskor az ablak, tehát a kis ágyak, ahogy voltak, a kis ágyak fölött mindenhol volt egy-egy ablak, a Kinga ablakára egy angyalka volt felrajzolva. Néztem a többi ablakot sehol, csak a Kingáén. Hát mondom, Uram, nem tudom, mit jelent, de úgy valahogy úgy megragadott ez bennem. Aztán ugye a kis tálkák, amivel ugye a mellünket le kellett kezelni, ilyen kis papírok voltak minden alkalommal lerakva alá, a gyerekeknek a neve föl volt írva ezekre a lapokra, hogy ugye a szülők mindig ugyanazt használják, és a Kinga papírján egy virág, egy halacska és egy bárányka volt felrajzolva. Nézem a többi gyerek lapját, semmi. Mondom, uram, mit akarsz ezzel mutatni? Ott már valahogy megfogalmazódott bennem az, hogy Isten valamit mutatni szeretne nekem. És aztán kiderült, hogy az egyik nővér valahogy megérezte azt, hogy hívők vagyunk, és Isten egyszerűen így erre indította őt. Eltelt 3 nap, jött a doktornő, és akkor mondta, hogy látják az eddigi eredményeket, értik Szolnokot, hogy miért küldte el Pécsre, azok alapján, az eredmények alapján, amiket ők mértek, egyértelmű, hogy ezt a söntöt be kellett volna ültetni, de amióta itt van, azóta ez az eredmény, ez stagnál, és nem növekedett azóta az agykamrája, nincsen szükség a műtétre. És ott álltam, és csak hálát adtam az úrnak, hogy egyrészt Attila ezt megkapta, másrészt meg, hogy nem kell megműteni. És akkor emlékszem rá, hogy a súlyhatárt kellett megvárnunk ott Pécsen, hogy ugye a védőnői szolgálat ugye tudja őt fogadni, és úgy jöttünk haza. Tehát sok ilyen aprónak tűnő, de mégis óriási dolgok ezek, amiket Isten így véghez vitt.
Talán azt is elmondhatjuk, hogy éppen a nehézségeken keresztül vont magához közelebb benneteket az Isten?
Mindenképpen. Arról nem beszélve, hogy a 2 lányunk valami olyan szoros kötelékkel van megáldva, amit igazán meg sem tudok magyarázni. Kitty 2-3 éves volt, ő nagyon szeretett volna kis testvért. És amikor kiderült, hogy kismama vagyok, és kis testvére lesz, olyan szinten boldog volt, hogy nem tudom elmondani, az 5 hét alatt minden egyes nap bejött apával a kórházba, egyetlen egyszer nem sírt, mindig integetve ment el, anya, csak maradjál, csak vigyázz a kis testvéremre. Amikor hazamentünk, nagyon sokszor volt olyan, hogy azt láttuk, hogy tanítgatja. Az egyik alkalom, amikor bementem a szobába, azt hallottam, hogy Kinga, én meg foglak téged tanítani mindenre. És nagyon-nagyon szereti, tehát valami nagyon különleges kötelék. És nagyon érdekes, mert amikor megszületett az első unokánk, azt lehetett látni, hogy az a kötelék, ami az a szeretett kapcsolat, ami Kitty és Kinga között megvan, az énokban is ott volt Kinga felé. Például volt egy olyan alkalom, amikor akár melyikünk fogta a kezében, nem tudott megnyugodni. Kinga így próbálta nekünk mondani, hogy anya, Kinga, hogy öltessük, fektessük az ölébe. De még ilyen 2 hónapos volt. És akkor Kitty kitalálta, hogy ilyen plédekből csinál ilyen kis bölcsőszerű valamit, oda tesszük az ölébe. Elaludt, és a túlmozgásai ellenére Kinga egyetlen egyszer nem ütötte meg. Tehát hihetetlen. Amikor elkezdett mászni, járni, fölmászott Kingának a tolókocsijára, lenyomott 2 puszit, és utána lemászott, és ment tovább. És ez ugyanígy a másiknak, a harmadik unokánknál is megvan. És nagyon-nagyon szeretik, mindig kérdezik, hol van Kinga, mit csinál Kinga. És igen, azt gondolom egyébként, hogy Istenhez is mindenképpen közelebb vitt.
A ti házastársi kapcsolatotokat nem viselte meg?
A mi kapcsolatunk például érdekes módon megerősödött. Nagyon sok olyan kapcsolatot látunk, ahol sérül gyermek van a családban, az apák kilépnek. Nálunk pont az ellenkezője. Én azt tudom mondani, és arról tudok bizonyságot tenni, hogy Isten olyan szinten megerősítette a házasságunkat, ami szinte egy csodaszámba megy. Aztán persze, amikor jönnek a nehézségek, akkor azért az nem egyszerű. 1 éves volt, amikor ugye annyi helyre kellett hordani, 5 napból 5-ször utaztunk, hol az egyik kezelés, hol a másik, hol a harmadik, én kibuktam. Én nagyon elfáradtam. Akkor a férjem azt mondta, hogy akkor most itthon hagyjuk a gyerekeket, és elmegyünk 2 hétre, és emlékszem rá, hogy a második hét végére jutottam el oda, hogy akkor most ez van. Tudok változtatni? Nem tudok változtatni. Akarok behadni intézet? Nem akarjuk. Tehát ez szóba se került. Tudok segíteni? Hogy tudok segíteni? És akkor így végig zongorázódott bennem, hogy igazán a Kinga fejlődése rajtunk is múlik. Tehát rajtam is, hogyha én stabil vagyok, akkor ő is stabil. Hogy tudok stabil lenni? Egyedül Istenben. És akkor én azt mondtam az úrnak, hogy oké, uram, te voltál az, aki ezt megengedted, te tudod, te látod, de akkor gyere és segíts. Igazándiból akkor úgy egy dolog fogalmazódott meg bennem, hogy úgy azt mondtam Istennek, hogy segítsen nekem, hogy minden pillanatban tudjam elfogadni őt olyannak, amilyen, és hogy tudjam szeretni. És hogy amikor meggyógyul majd, akkor azt tudja mondani, hogy anya, te úgy szerettél engem, mintha egészséges lettem volna. úgy szerettél engem, mintha olyan lettem volna, mint a testvérem Kitty. Így éltük az életünket, éljük az életünket. Amikor egy kicsit elkeseredtem, vagy egy nehezebb helyzet jött, akkor mindig Istenhez fordultunk, mert ebben hál' Istennek tényleg azt mondhatom, hogy együtt tettük ezt. Mindig adott valami erőt az Úr, mindig fejlődött valamit, valami újdonságot csinált. Tehát érdekes ez, de egyértelműen hálásak vagyunk Istennek, hogy kaptuk őt.
Őt boldog embernek látjátok?
Nagyon. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy mi elfogadtuk őt olyannak, amilyen. Nem sérültnek látja magát. Most nem olyan értelemben, hogy nem tud járni, mert persze szeretne, látja az embereket, látja a társait, és látja azt, hogy nyilván ő más. De önmagában az, hogy ő egy elfogadott ember, ez én úgy látom, és azt mondják mások is, hogy ő egy kiegyensúlyozott gyerkőc.
Tudtok vele kommunikálni?
Igen, egyre szebben, egyre jobban beszél. Nem tökéletesen, de egyre jobban, és ami őt érdekli, abban egyre jobban fejlődik.
Ti történetetekből, az életetekből, mások, akik hasonló problémával küzdenek, sok erőt meríthetnek, ez eszedbe jut valamikor?
Igen. Ugye mi gyerektáborokban szolgáltunk, és amikor Kinga már nagyobb lett, azt lehetett érzékelni, hogy én azért nem tudok úgy részt venni a tábor életében, ahogyan előtte mondjuk részt vettem, ahogy mondjuk egy táborvezetőnek akár részt kellene vennie. Viszont arra vezetett Isten, hogy az, hogy ott vagyok, az is nagyon-nagyon sokat ad embereknek. És akkor ezt úgy nem nagyon értettem, hogy ez most csak a saját gondolatom, vagy hogy van ez az egész. És az egyik ilyen táborban volt egy sorversenyszerű valami, hát kivettük Kingát a tolókocsiból, próbáltunk végigmenni vele a pályán, hát amennyire tudtunk, és nyilván amennyire lehetséges volt, és egy 3 gyerekes anyuka jött oda, és azt mondta, hogy neki 3 egészséges gyermeke van, de most nagyon-nagyon megszégyenült. Mert egyszerűen azt látta rajtunk, hogy mi mennyire tudtuk szeretni a mi sérült lányunkat is, nem csak az egészséges lányunkat, hanem a sérült lányunkat is, és igazándiból neki ez rengeteget adott, és hogy nagyon sokat tanult ebből. Így gyakorlatilag az, amit úgy Isten előtte mutatott, azt nem sokkal később valakin keresztül valóban beigazolta.
A nagyobbik lányatok hogy tudta kezelni, hogy a húgának több figyelemre van szüksége?
Volt egy ilyen szituáció, amikor Kitty egyszer úgy azt mondta, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon szereti Kingát, hogy anya, ti jobban szeretitek őt, mint engem. Kicsi, miért mondod ezt? És akkor elmondta, hogy hát mert többet foglalkoztok vele, stb. És akkor mondtam, na gyere csak ide, beszélgessünk. És akkor szépen elejétől kezdve elmondtuk meg, nyilván a maga nyelvén az ő, hogy értse, hogy tudod, amikor te pici baba voltál, akkor egyszer csak megfordultál, egyszer csak azt vettük észre, hogy felálltál, egyszer csak azt vettük észre, hogy elindultál, és mondom, tudod, ő lehet, hogy erre soha nem lesz képes. Amit elér, az csak úgy fogja tudni elérni, ha mi segítünk neki. De tudod mit, te tudnál ebben segíteni? És akkor onnantól kezdve együtt csináltuk, mindig megbeszéltük, hogy ezt most miért csináljuk, hogyan csináljuk, és úgy gondolom egyébként, hogy lehet, hogy ez is oka annak, hogy ilyen jó kapcsolat van a lányok között, de hogy nehéz volt először, hogy akkor most miért érzi azt, hogy ő testvérét jobban szeretjük.
Azon az első dicsőítő alkalmon, amely megláttalak, láttam, hogy Kinga lányod is itt van. Neki igen. Ez nem unalmas, vagy mit tapasztaltok rajta? Ő milyen kapcsolatban van az Istennel?
Mi egy olyan család vagyunk, akik amióta lehet, mi visszük a gyerekeinket. Tehát ők ebben nőttek fel. És Kinga is így van, hogy ő minden egyes táborban, ha megyünk bárhová, akár egy ilyen pásztor körült, és nyilván mi úgy tudunk bekapcsolódni, hogy családostól, akkor ő ott van velünk, és én nem látom azt, hogy így unatkozna. Örül annak, hogy visszük. Tehát ő is egy ilyen menő manó. És akkor mindig mondja, hogy menjünk már, hogy menjünk vásárolni, menjünk ide, menjünk oda. Tehát ő szereti ezt.
És ő hogy kapcsolódik be az imádságba? Vagy mit láttok rajta, hogy az Isten kapcsolata a maga szintjén lehet, hogy erősebb, mint a tiétek?
Könnyen lehet. Azt látjuk, hogy ezeken a programokon mindig tanult valamit. Tanult a többiektől is, nyilván tőlünk is, amiket tanítottunk, valahogy mindig azt láttuk, hogy többként jön haza a táborból velünk, mint ahogy elmentünk. És azt lehet látni, vagy azt lehetett látni, hogy ő imádkozik. Ő megtanulta az én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem imádságot, és nagyon hosszan, tehát a tanítóiért, a barátaiért, a szüleiért, a testvérekért, most már ugye nyilván Kittinek a családjáért is imádkozik, vagy ha bárki olyan van, most például táborban voltak, és a táborban az egyik fiúnak a bokája kificamodott, kórházba kellett vinni. És elkezdte ott mondani a pedagógusok mindenki előtt, hogy imádkozik, és elkezdett imádkozni Ádámért. Egyszerűen azt lehet látni, hogy ő az ő hitéről simán bizonyságot tesz. Tehát ő elmondja, és igen, és akkor, hogy ő Istenhez imádkozik, és mondta ott a tanítóknak is, hogy imádkozni kell, hogy a lába meggyógyuljon, és fantasztikus egyébként, tehát ilyen szempontból. Ennek is van egy nagyon jó oldala, hogy ez így van, viszont amikor azt hallod, hogy Jézus, kérlek, gyere már, gyógyítsd meg a lábam, vagy hogy lába meggyógyul, táncol, az azért anyaként, apaként nem könnyű. Elmagyarázni azt, hogy igen, imádkozunk Istenhez, de nem tudjuk, hogy Isten mikor adja ezt meg. És ugye, amikor ebben elkeseredik, akkor ebben támogatni, ebben bátorítani, hogy tudod, apa meg anya is van úgy, hogy valamit szeretnél, és nem kapod meg rögtön. Mert apa meg anya úgy gondolja nálunk, ugye nyilván, mint szüleit, hogy hát most ez nem most van itt az ideje. És lehet, hogy Isten is úgy gondolja, hogy igen, hallja, amit kérsz. Én hiszem, hogy hallja, de még várni kell erre. És aztán egyszer csak, amikor elérkezik az idő, akkor pedig meg tud téged gyógyítani.
Személyekben a sok nehézség mellett egy boldog, kiegyensúlyozott, Isten szerető embert hallgatok.
Szeretem az Urat. Nagyon szeretem dicsőíteni. Tehát amikor a dicsőítéseken keresztül úgy közel telepedik hozzám, és én is oda tudok az ő közelébe kerülni, az valami fantasztikus, valami felemelő. Nagyon hálás vagyok azért, hogy megismerhettem őt, és sok-sok mindenből kihozott, amiben benne voltam. Hálás vagyok érte alapból.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.